Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Sárás Gerda, mai vendégeim Tamási Miklós, a Fortepán alapítója, vezetője és Virág Völgy István, a Magyar Nemzeti Galériában rendezett Fortepán kiállítás kurátora. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást.
Mi köszönjük.
Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat, jó estét.
A beszélgetést felvételről hallják. 9 éve indult a Fortepán, 5000 képpel, most ma néztem, és már csak nem 120 ezer fotó van az oldalon, úgyhogy igen komoly utat jártak be, de ilyen célkitűzésekkel indult, Tamási Miklós.
Nem hiszem, hogy bármilyen célkitűzésünk lett volna, és egyébként, ha működne a szájtnak a háttere, ami hál' Istennek nem látható, akkor még több kép lenne a Fortepánon, mert most nyár közepén bedöglöttünk, úgyhogy az elmúlt bő egy hónapban nem került föl új kép a Fortepánra, amúgy azért évente egy 15 ezer kockát szoktunk publikálni.
De mit jelent ez a bedöglés? Hisz az oldalon most azt láttam, hogy frissítik a keresőprogramot. És...
De valójában a háttér része az most nagyon döglődik, és egy újat kell építeni, úgyhogy most a kollégákkal részben ezen dolgozunk. És hogy szóval nem így indult, és nem is hiszem, hogy nekünk ilyen Szepesi Ákos barátom van, akivel ezt elkezdtük. Magát a gyűjtést is még valamikor a 80-as években, és aztán a honlapot 2010-ben, hogy nekünk bármi célunk lett volna a világgal. Tehát ez nem egy ilyen tudatosan építkező valami, ami elindult, mert kíváncsiak voltunk a saját gyűjteményünkre, és amikor elkezdtünk szkennelni, akkor azt láttuk, hogy sok nagyon ócska és érdektelen kép között van néhány nagyon klassz fotó, és összeállt 5000 ilyen szerintünk érdekes kép, és azt gondoltuk, hogy másnak is fontos lehet ezt látni, és még fontosabb használni. Tehát ha valamiben tudatosak voltunk, az ez a része, hogy ezt a ki nem mondott, vagy meg nem fogalmazott szabad felhasználást, ezt mi az Ákossal tudatosan választottuk, és mára úgy tűnik, hogy igazából ettől érdekes a Fortepán. Attól is persze.
Attól, hogy bárki hozzáférhet, és ingyenesen tulajdonképpen használhatja a képeket.
Igen, hogy ez egy szabad felhasználású tartalom, ami bármilyen célra, akár üzleti célra is használható, és ez a nagyon triviálisnak tűnő dolog, ez még ma is ilyen rendkívüli bátorságról árulkodik, mert nem nagyon van a követőink.
Hát egyrészt anyagilag nem hoz bevételt, másrészt azért felvett kérdéseket. Például most Virág Völgy István írt egy cikket erről, hogy milyen kérdések merülnek fel, és azért ott is az benne van, hogy mi van, ha devalválódik, mi van, ha így most az antik fotónak kicsit más lesz az értéke helye, ha így is hozzáférhető.
Hát igen, abszolút felmerülnek ezek a kérdések, bár szerintem sokkal erősebb a Fortepánnak olyan értelemben a hatása, hogy hozzáférhetővé teszi a képeket. Tehát, hogy a devalválódás szerintem az egy következő lépcső, tehát egy picit előre szaladunk, ha ezen aggódunk, hiszen már azáltal, hogy hozzáférhetővé válik az a vizuális kultúra, az a vizuális múlt, ami mindannyiunk és közös, az abszolút építő hatású. Tehát szerintem, legalábbis én azt gondolom, hogy nagyon kevesen vitatkozhatnak ezzel, és ezt nagy mértékben a Fortepán népszerűségének köszönhetjük, illetve hát annak, hogy a Fortepán ugye együttműködő partnereivel, főként az Indexel, illetve az összes többi sajtóorgánummal, aki rávetette magát gyakorlatilag az archív fotó égségében a Fortepánra, egyszerűen beterítették a magyar közbeszédet, nyilván indirekt módon, ezekkel a képekkel és rajtuk lévő információkkal. Tehát, hogy szerintem alapvetően ennek biztos, hogy pozitív hatása van. Aztán persze kérdés, hogy nem tudom, majd el fog telni x év. Nyilván most nem beszélhetünk róla, hogy új lenne a Fortepán, meddig nőhet. Ugye 1990-ig gyűjt a Fortepán, akkor ezt ki kell letolni, nem kell kitolni. Analóg kép, digitális képpel, mit kell kezdeni. Szóval rengeteg kérdés felvet, és akkor már lehet, hogy ez a devalválódás is egyszer napirenden lesz, de én azt gondolom, hogy meg hát az is egy kérdés, hogy ugye mi az értékmérő, tehát hogy ugye értéket tulajdonítani egy képnek, azt úgy lehet, hogyha van piac hozzá, tehát hogy vagy a műtárgypiacot vesszük alapul, vagy mondjuk a sajtóban a jogdíjakat, tehát hogy egy csomó olyan alkotó van, akinek a képét nagyon kérdéses, hogy amúgy el lehetne adni, és nem az lenne a sorsa, hogy egy fiók hátuljában talán valakinek egyszer eszébe jut, és egyszer előhúzza, és egyszer megjelenik valahol, és egyébként komplett életművek juthatnak ilyen sorsra. És hát akkor nyilván ez egy sokkal jobb alternatíva, hogy ugyan valóban a jogdíjbevétel, meg a műtárgypiaci exponenció az elmarad, de cserébe viszont fennmarad egy egy életmű, fennmarad egy név, fennmarad egy gondolat, vagy egy gondolatiság. Szerintem azért az egy nagyon komoly értéket képvisel.
Nos, több kérdést is felvetett például Tamási Miklósnak, hogy miért jó ez az 1990-es határ, vagy ez hosszú távon is egy határt jelente?
Hát szerintem ez addig jelent határt, amíg én szerkeztem ezt a szájtot. Tehát engem nem különösebben érdekel a 90 utáni világ, sem történetileg, sem esztétikailag. Én ugye körülbelül akkor lettem felnőtt, 70-ben születtem, úgyhogy nekem személyesen is valahol ott ér véget a történelem, és ami azóta van, az inkább a jelen része. A stílus jegyei meg egészen mások, mint a 80-as éveknek. Tehát, hogy ott van szerintem egy éles vizuális váltás, ami érzelmi váltás is, meg tárgyi, szóval mindenféle. Nagyon leegyszerűsítve, igazán egy kapitalista ország lettünk, és ez nagyon más, mint egy szocialista országnak lenni. És bár a hallgatók valószínűleg nehezen idézik föl vizuálisan ezt a különbséget, de ez érezhető a tréningruhától, az utcaképig mindenhol, hogy mi egy másik ország lettünk. És amit István felvet, az egy teljesen jogos és épkézláb gondolat, hogy mi nekünk az analóg fotóval kéne foglalkozni, és akkor az körülbelül 2000 körül ért véget. A hallgatók jó része is valamikor 2000 környékén kezdett el digitális fényképezőgéppel fotózni, aztán meg telefonnal. Úgyhogy gyűjthetnénk 2000-ig, engem személyesen nem annyira érdekel az a korszak, aztán lehet, hogy egyszer rájövök, hogy... De volt már egy-két olyan hagyaték, ami jócskán túllépett 89-en, és komolyan gondolkodóba estem, hogy ezzel kéne foglalkozni.
Mert ugye együtt kell tartani egy hagyatékot, vagy ez azért törekszem, nem?
Azt nem hiszem, nem, szerintem nem. Ez nem elvárás, hogy egy életmű az, ha fut tovább, akkor fusson tovább. Ugye a legjellegzetesebb példája Urbán Tamás életműve, ami ugye a Fortepánon több ezer képben látható. Tamás az Ifjúsági Magazin fotósa volt, és aztán volt egy rendszerváltós korszaka, amikor a Sternnek fotózott, és hetente 6 millió példányban jelent meg. Úgyhogy egy elképesztő váltás mondjuk az Ifjúsági Magazinhoz képest, és utána is a 90-es évek elején ő még jócskán fotózott, és hát időnként megkörnyékez, hogy jó lenne, ha abból is válogatnánk valamit, de én ehhez egy picit még úgy ragaszkodnék, hogy nem. De hát képlékeny a dolog, meglátjuk. Biztos lesz egy olyan korszak, amikor a Fortepánt már nem egyedül fogom ilyen értelemben csinálni, hanem lesznek akár fiatalok, és ők egész másképp néznek erre már, és nem lesznek ezek a sokszor érthetetlen, meg túlmerevnek tűnő határok a fejünkben.
De egy példát akart mondani arra, hogy miért érdemes túlépni.
Egyszer például elhoztunk egy hagyatékot, aminek egy jelentős része volt a 94-es választások utcaképe. Egy bácsi több száz fotót készített óriás plakátokról, meg hirdetésekről a második szabad választásról, és akkor úgy nagyon gondolkodóba estem, hogy egyszerűen tényleg ilyen időutazásnak tűnt, hogy atya ég, ilyen volt Horn Gyula, és hogy úgy megfogott, hogy lehet, hogy ezzel egy picit kéne mégiscsak foglalkozni, de aztán félretettem, hogy majd mások megcsinálják.
De akkor ez most tulajdonképpen egy teljesen szubjektív válogatás?
Abszolút. Ilyen értelemben ez egy teljesen vállalhatatlan dolog, tehát az, hogy a Fortepán az végül is az én szememen meg a kezemen megy át, és bár azért nyilván föl tudom talán ismerni azokat a pontos képeket, amik nem nekem fontosak, hanem másoknak, és azokat is beválogatom, de azért igen, ez egy válogatott anyag, és ez engem motivál, ez engem érdekel, hogy válogassak. És azt mondom mindenkinek, hogy egyénileg is nagyon fontos válogatni. Tehát különösen ebben a képdömpingben ki nézze át, hogy mit fotózott az adott héten, meg hónapban, és dobálja ki, ami jócska, felejtse el, nem fog rá emlékezni. Tehát ezt én észrevettem magamon is, hogy amit a mellékesbe teszek, ez nem a kidobást jelenti, mert valójában ezeket is őrizzük, amik nem kerülnek.
Ezek
föl.
Az évekig bontatlan dobozok képletesen
vagy a digitális térben. Igen, és elfelejtődnek. Tehát nem úgy van az, hogy utána időről időre eszembe jut, hogy jaj, miért nem raktam be, elfelejti az ember. És így viszont szerintem egy picit erősebb, meg jobban használható, meg karakteresebb anyag jön létre. Azért most ennek a 120 ezer fotónak többszörösét digitalizáltuk, tehát ha ez csak a számokról szólna, akkor sokkal nagyobb is lehetne a Fortepán, de nem lenne jelentősebb, az biztos.
Én azért hadd tegyem még azt hozzá, hogy a hogy amennyire én ugye ilyen most félig kívülállóként erre rálátok, vagy ráláttam, egyrészt az fontos, hogy tehát a válogatás fontossága az, tehát hogyha válogatás nélkül felkerült volna az összes kép, ami beesik a fortepára, akkor...
Mennyi esetben összesen?
Nem tudom. Rengeteg. Hát mondjuk biztos, hogy nem tudom.
Tehát a többszöröse annak, mint
amit többszörös, persze.
Tehát, hogy akkor ez egy... Tehát devalválta volna magát a gyűjteményt, rengeteg nagyon rossz kép felkerült volna, mint hogy ugye a privát fotók közt azért rengeteg rossz kép van, ami vagy technikailag rossz, vagy teljesen érdektelen, vagy mondjuk, mint ugye a 70-es évektől a diák teljesen repetitív, és 2 milliószor ugyanaz a Mátyás templom ugyanúgy a nagymamával, meg a nem tudom kicsodával, tehát hogy ez az élvezhetőségét, befogadhatóságát nagyban növeli a fortepánnak, hogy azért alapvetően jó képekkel találkozik az ember, tehát nem azon, hogy neki kell kibogarásznia, és nagy, tehát ilyen izzadságos munkával végre találtam egyet, ami úgy izgalmas. Ez az egyik. A másik pedig azért, hogy a Miklósnak a válogatási szempontjai, azok azért most, hogy hozzak egy példát, tehát ugye ott van a Hórusz archívum, ami egy nagyon konkrét a hibát keresi tulajdonképpen, a Kardos Sándor operatőr, aki ezt az archívumot alapította, és aki ezt válogatja és kurálja, és ő egy nagyon konkrét dolog után megy. Most a Miklósnál sokkal mindenevőbb, tehát azért ő úgy, és a fortepán is erről szól, hogy olyan képek vannak fent, amik azért érdekesek lehetnek, nem csak a Miklósnak, hanem bárkinek. Tehát ugye az egyik valószínűleg a legtöbben szerintem a fortepára felmenve úgy kezdik a fortepánozós pályafutásukat, hogy beírják a lakcímet, ahol laktak, iskolába jártak, óvodába jártak, nem tudom, anyukájuk született, és a többi. Tehát földrajzi alapon, illetve hát nyilván személyes indítatásból. És hát azért a legtöbben találnak valamit. Tehát, hogy azért a Miklós elteszi azokat a képeket, amik érdekesek lehetnek XY-nak, ha majd ő beüti az óvodája, iskolája nevét. Tehát, hogy egy elég univerzális érdeklődése van szerintem amúgy is a Miklósnak személyesen, meg hogy én úgy érzem, hogy ő tekintettel van azért erre. Tehát, hogy azért ez nem, amikor szubjektív válogatásról beszélünk, ettől függetlenül ez egy szubjektív válogatás.
Szakmai szempontokat is tartalmaz természetesen.
Illetve azért valamelyes teljességre törekszik, egy bizonyos fajta teljességre törekszik, még ha nyilván ez nem egy objektív kategória. Legalábbis ez az én értelmezésem.
Hát szerintem teljesen egyetértek, igen. De nincs is ebből objektív. Tehát ugye egy, talán kevesen ismerik, van egy Szlukovényi Tamás nevű, évtizedek óta Kanadában élő volt magyar fotós, aki a Reuters hírügynökség vezető szerkesztője volt, és bizonyos értelemben a legmagasabb pozícióban van az élők közül a magyar fotótörténetben, mert hogy a Reuters képszerkesztést vezetni, az egy nagyon komoly felelősség. És ő mesélte, hogy hát folyamatosan döntéseket kell hozni. Tehát, hogy bárki képekkel foglalkozik, olyan nincs, hogy mindent fölteszünk. Mert véges a befogadhatóság, véges az értelem. Tehát olyan ez, mint egy írónál az áthúzott mondat, hogy hát vannak áthúzott mondatok, és az hál' Istennek eltűnik, tehát nem kerül be a könyvbe, és nem is fogunk rá emlékezni. Úgyhogy emiatt nem kell izgulni, hogy mi maradt ki. Időnként kapunk ilyen levelet, vagy kérdést, hogy meg lehet-e nézni, mi az, ami kimaradt. De szerintem azt nézik, ami benne van.
Mitől jó egy privát fotó? Itt mások a szempontok, mint mondjuk egy profi fotográfus képénél.
Hát én erről azt gondolom, nekem erről egy elég határozott véleményem van, hogy a legfontosabb ebből számomra mindenképp, de azt gondolom, hogy talán mindenkinek, és ez a fortepára is nagyon igaz a privát fotókon keresztül, hogy az intimitás az, ami szerintem a kulcsa ezeknek a képeknek. Tehát nyilván egy más nézőpont, mint mondjuk egy profi fotográfusnak az életművel, még hogyha ugyanazon az eseményen is volt jelen, amin egy privát fotós is fényképezett, ez is egy valóban egy különbség, hogy egy más alapállás és egy más nézőpont, ami mindig hozzáad, meg árnyal, de én a legizgalmasabbnak azokat a képeket tartom a fortepánon, és azt gondolom, hogy a fortepán ettől egyedül álló, tehát ez az, ami nincs máshol, hanem a privát fotóban, és így a fortepánon az az intimitás, tehát egyszerűen a fényképező ember és a fotózott ember közötti távolság, egyébként nyilván átvitt értelemben, de sokszor fizikailag is, itt a legkisebb, tehát egyszerűen az, hogyha egy fotós megjelenik egy teremben, ugye ahogy most is például minket vesznek kamerák, ez nyilván azonnal hatással van ránk. Igen. Tehát, hogy rögtön erre reagálunk, még akkor is, hogyha gyakorlott az ember, akkor is picit megváltozik a rezgés. És ugyanez van a kamerával is, tehát megjön egy fotós egy helyzetbe, akkor az a helyzet már nem az a helyzet, mint egy másodperccel azelőtt volt, mert mindenki tudja, hogy itt van egy fotós, akivel bármelyik pillanatban lenyomhatja a gombot. És ugyanez nincs meg akkor, persze, vagy máshogy van meg pontosabban, amikor az anyukája az embernek, meg a testvére egy, tudom, együtt töltött a, nem tudom, vasárnapi ebéd után ülnek a kertben, hát akkor nyilván nincs meg ez a fajta feszengés, és ezt nem lehet máshogy produkálni. Tehát ez, ezt nem lehet előállítani, ezt a helyzetet, mert azt nem lehet előállítani, hogy valaki 20 évig van valakivel minden nap. Tehát azt nincs, ami pótolja. Úgyhogy szerintem ez a legnagyobb kulcs, hogy olyan pillanatunkban lehet bepillantani, ahol sehogy máshogy nem tudtunk volna jelen lenni, csak annak a szemén keresztül, aki a gép mögül nézte azt a akármilyen eseményt.
Tamási Miklós is ezt keresi ebben?
Nem tudom, hogy mit keresek, de ugye van az a Robert Capa mondat, ami szlogennyévé vált neki, hogy ha nem jó a képed, nem voltál elég közel, ami egyébként valószínűleg igaz. Tehát egy fotoriporterre, vagy egy tudósítóra ez egy igaz állítás, és aki hivatásos fotós, az pontosan tudja, ez önmagában milyen meló, és milyen feladat, és milyen kiállást, megjelenést jelent láthatatlanul közel lenni. De van ez a közelség, amit talán István is próbál megfogni, ez az érzelmi közelség. Tehát, hogy nem fizikálisan állok közel ahhoz a szereplőhöz, vagy ahhoz a családhoz, vagy ahhoz a férfihoz, nőhöz, hanem érzelmileg, mert hogy ő az én valakim, és mi egy életet élünk valahol abban az adott pillanatban. Van egy közös terünk, egy közös életünk, és akkor ez az érzelmi közelség, ez tényleg át tud jönni a képeken. Az MNG kiállításban is van néhány olyan talán klasszikus, intim, privát kép, ami jellemzi ezt a témát, és ma volt egy tárlatvezetésem, és megálltunk egy fotó előtt, ami nagyon közel áll hozzám, és talán szavakkal is elmondható, egy apukát lehet rajta látni 4 gyerkőccel a vízivárosi Kacsa utcában, tulajdonképpen a semmi közepén állnak egy járdán, és szemből lefotózta őket a feleség, a papa, a 4 gyerkőccel, 2 gyerek verekszik, a 4. üvölt, és a papa kezében egy 3 rekeszes ételhordó lóg. És ez az a típusú kép, ami ilyen emblematikus tud lenni. Tehát, hogy egyrészt nem értjük, hogy ki a bánat fotóz ilyen fotót. Tehát, hogy mikor készül el egy ilyen kép, és miért. Miközben nagyon vágyunk az ilyen képekre. És ha a hallgatók a saját telefonos fotóikra gondolnak, akkor érdemes néha így megnézni, hogy hány olyan képet készítünk, amik ezekről a nagyon átlagos pillanatokról szólnak, érzelmekkel. És ez nehéz megfogni, nehéz ilyen képet készíteni tulajdonképpen, de néha nagyon, nagyon összejön, és akkor úgy érzi az ember, hogy így éltünk mi. És ugye a mi kiállításunk címe Minden múlt a múltam, ami egy Rakovszky Zsuzsa költőnőtől vett idézet. Rakovszky Zsuzsa egy egész versciklust írt Fortepán címmel, amit azt hiszem, hogy pont az ilyen képekre épül. Úgy írt verseket, hogy nem konkrét képekről próbáltam megfogalmazni a gondolatait, hanem ezekről a ráismerésekről, azokról a helyzetekről, aminek szinonimája történik velünk, vagy történt velünk a 20. században, és ha valami kapaszkodó van a kiállított anyag és a néző között, az pont ezek az ételhordós fotók, hogy tényleg. Igen, ilyenek voltunk. És mindenféle gics, meg negédes, meg elcsépelt frázisok nélküli képek. És ezek nagyon fontosak, igen. És ez tényleg nincs hivatásos életművekben. Ahogy megyünk előre az időben, a 80-as évek az óriási számban termel pocsékképeket. Tehát az a szétesés, ami egyébként a társadalom összképét jellemezte szerintem, az nagyon erősen megjelenik a fotóban. Tehát nincs sehol annyi szedetvedett, rosszul eltalált, rosszul komponált, a szereplők arcán látjuk, hogy szét vannak csúszva. Tehát
Hát biztos így van, de talán az is számít, hogy sokkal könnyebbé, elérhetőbbé vált a fényképezés, és nem volt akkor a tétje, nem volt olyan drága. Tehát nem arról szólt, hogy most rászánunk egy kis pénzt, és akkor lesz egy fotónk. Csinálok 30-at, aztán majd abból 3 jó lesz, akkor se buktam nagyot.
Igen, de ezzel is egy picit vitatkoznék, mert már jóval korábban is nagyon-nagyon sok kép készült. Tehát az a gondolat, hogy idővel ugye egyre olcsóbb lett a fotózás, és egyre több a fotó, és ezért egyre silányabb az átlag, ez nem egészen így van. Tehát nem, tehát simán volt mondjuk a szemem előtt, és bárkinek, aki ezzel foglalkozik, olyan életmű, aminek a 30-as évekbeli része is tele van érdektelen fotókkal. Tehát szerintem valamennyire a társadalom, különösen, tehát azért az fontos tudni, hogy a fotográfia az valamiféle polgári hobbi. Tehát, hogy ez a polgári középosztály, aki fotózik, 1930-ban egyfajta rendezettséget meg tartást visel magán, és aztán ez az, ami kezd eltűnni, és a 80-as évekre ez a papucsos tréningruhás nagyon, nagyon nyomasztó idő köszönt ránk, ami tartottam, eddig tartott. Nem tudom, hogy ma milyenek a fotók. Ugye itt az István is említette ezt, hogy mi van a jelennel. Igazából nem tudjuk, hogy ma milyen a társadalmi
összkép. Mert hogy az Insta meg a Facebook az egyáltalán nem irányadó.
Abszolút hamis. Tehát, hogy abból nehéz kiindulni. Hát mi magunk, amikor elkészítjük ezeket a képeket, tudjuk, hogy most valamit modellezünk, hogy valamit beállítunk. Tehát ez a nyers változat, ez nem tudom, hol tudna megjelenni, és ki és miből fog tudni dolgozni majd 30 év múlva, amikor a 2000-es évek Magyarországáról szeretném mesélni.
Itt ugye az is fontos szerintem, hogy ugye egyrészt ugye elhangzott, hogy nyilván nagyon nehézkes volt még a 19. század második felében hosszú expozíció és egyebek miatt ilyen pillanat spontán elkapott, és nagyon igazi pillanatokat nem nagyon lehetett azért látni a képeken, és aztán ez a 20. század elején elkezd tömegessé válni, és akkor valóban sok kép készül, de nyilván egyrészt a fotózásnak, ugye, ahogy említettem, van egy olyan hatás, hogy az ember elkezd viselkedni, meg a legjobb arcát mutatja. Tehát ugye ebben nyilván az is benne van, hogy mikor fotóz az ember, nyilván akkor, amikor jól van, amikor rosszul van, amikor jól van, és ugye ez egy ezt a Miklós, vagy ezt az András, nem is tudom, kinevezte el cukiságfaktornak, tehát hogy a Fortepánnak van egy ilyen kis cukiságindex, ami nagyon meg tudott szaladni, és ezt kvázi tudatosan kellett a Miklósnak kontrollálnia, mert egyszerűen az árnyoldalainak, tehát például mondjuk temetésről, illetve az élet legutolsó stádiumáról sokkal-sokkal kevesebb kép van fönt, mint ugye születésről, vagy csecsemőkről. Tehát egész egyszerűen bizonyos élethelyzetekben nem fényképezünk, és ez nyilván művileg eltolja mondjuk a Fortepán gyűjteményét, de nem azért, mert a Miklós, nem tudom én, rosszul válogat, vagy direkt kihajigálja ezeket a képeket, egyszerűen ilyen képek nem készülnek, tehát azért ezt is érdemes szerintem figyelembe venni. És hát a mai, tehát hogy visszaugorjak a jelenbe, tehát nyilván szerintem az változott leginkább, hogy egyre tudatosabbak vagyunk, hiszen mi visszalátjuk folyamatosan a Facebookon a szelfieinket, és nyomogatják a lájkot, a nem tudom, ismerő, vagy
tehát közvetlen visszajelzést kapunk arról, hogy ez tetszetős, vagy sem.
Sokkal hamarabb kialakul egy ilyen művi klisé pont emiatt, mert ugye megpróbáljuk megkeresni azokat a teljesen üres formákat, amire a legtöbb like érkezik majd, és ezt megtanulja az ember. És
ezek aztán sablonok lényegében.
Hát, sablonok meg divatok. Csak ugye a divatta pont az egy kicsit a probléma, hogy az elején izgalmas, meg lehet, hogy van is valamilyen tartalma, de aztán elég hamar kiüresedik, és nyilván egy újabb divatnak kell követnie, mert unalmassá válik, nincs már meg az újszerűsége, és nincs mögötte már a végén egyáltalán, vagy legalábbis elsekélyesedik a tartalom.
Most értelem az jut eszembe, ami talán érdekes a hallgatóknak is, hogy fura azt látni, hogy vannak szerzők, akiknek az életművük jó része sose lett lenagyítva. Tehát ő csak negatívon létezik. Elég gyakran előfordul, hogy úgy hoz be valaki egy amatőrfotóst, időnként még hivatásosnak is beesnek úgy korszakai, hogy a szerző vagy a család de egyáltalán nem tudja, mi van azokon a negatívokon, mert nem készültek róla papírképek. Tehát amit itt az István pedzeget, hogy a visszajelzés, meg a láthatóság, hát ez ilyen szinten nem volt meg, hogy akár ezrével csak negatívon vannak képek. Most volt egy ilyen furcsa élményem, miközben itt Istvánra várakoztam a kapuban, itt az Inforádió kapuján, azt hiszem, hogy Szakonyi Károly lépett ki, aki része a Fortepánnak, bár lehet, hogy ő ezt nem tudja. Azért jutott eszembe ez a történet, mert a róla szóló képeknek egy Hunyadi József nevű űrge a szerzője. Ez egy...
A szigligeti képeket itt vadázták is az Indexen, ugye? Igen? Kik szerepelnek igen. rajta?
Hogy ez is egy ilyen életmű. Ő egy elfelejtett fotós, már nem él, és a pályája eléggé lefelé tartó volt, de volt egy 10 éve, 60 és 69 között, amikor magyar írókat és irodalmat fotózott. Ha a hallgatók felidézik magukban ezeket a kis fülszövegre tett mini portrékat, na azokat készítette Hunyadi József, teljesen érdektelen képeket tulajdonképpen, már csak az is, mert bélyeg méretben jelentek meg, tehát hogy így olyan nagyon karakteres fotót nem lehetett összehozni, de ő nagy tudatossággal és felkészültséggel hozzánk kerültek az eredeti jegyzetei, ahol jegyzetelt, hogy kik azok az írók, és azért ez még az az évtized, ahol Füst Milántól Kassákon át. Zeljeg Zoltánig számtalan ma már klasszikus és fontos szerző élt. És ez az egész életmű, ez szinte csak negatívan létezett.
Most hírek következnek, utána innen folytatjuk a beszélgetést Tamási Miklóssal, a Fortepán alapítójával, és Virágvölgyi Istvánnal, a Magyar Nemzeti Galériában rendezett Fortepán kiállítás kurátorával.